amit látunk, az nem egy bug, hanem egy feature, tehát hogy ez alapvetően nem egy hiba, hanem ez egy így elrendezett rendszer. Úgy gondolom, hogy amit itt látunk, az egy információ átadási struktúra, ami pontosan az orosz támadásnak a tényén keresztül a tagadhatóságnak a kritériumával is rendelkezik.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Kampányügyekről fogunk természetesen beszélgetni. A minap ugyanis lezajlott az első EP listavezetői vita a Partizán szervezésében. Több fontos európai és hazai témát is érintettek a politikusok. Aztán arról is szó lesz, hogy milyen hatása lesz, vagy lehet a Robert Fico ellen elkövetett merényletnek, akár a kampányban. És arról is beszélgetünk majd, hogy Szijjártó Péter megvétózta az ukrán béketervet, és ha minden, és marad időnk rá, akkor szó lesz arról is, hogy a külügyminisztérium elleni orosz hacker támadásnak, vagy legalábbis hacker támadásnak minősített esetnek milyen következménye lehetnek, úgyhogy van témánk bőven. Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund külpolitikai jellemzőjével fogjuk megtenni, mert van témánk bőven. Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk.
Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást.
Na, kezdjük akkor a vitával, és mielőtt a tartalmi kérdésekbe belemegyünk, beszéljünk hogy a vita vitáról, mert hogy ugye ez most a magyar belpolitikában egy elég meghatározó téma. Ugyanis vannak politikusok, akik elmennek a vitára, vannak, akik nem mennek el a vitára, vannak, akik csak bizonyos helyszínekre mennek el, és itt az első Partizán vitában ugye minden olyan EP listavezető ott volt, amelyek annak a pártnak a támogatásával, hogy a közvéleménykutatások legfrissebb beslései átlagában meghaladja 3,5%-ot, tehát ezeknek a pártoknak a vezetői vettek részt, kivéve Dacs Tamást és Magyar Pétert. Az, hogy ők most eljöttek, nem jöttek el, ennek milyen súlya jelentősége van? Ugye Magyar Péter arra hivatkozott, hogy majd ő a közmédiában szeretne részt venni ezen a vitán, Dajs Tamás pedig úgy fogalmazott, hogy nem megy olyan helyre, ahol a dollár baloldal részvevői ott vannak, és nem fog neki kampányolni. Na, szóval itt tartunk most már, ami az első vitát illeti.
Igen, köszönöm a kérdést. Azzal kezdeném, hogy én alapvetően külpolitikai jellemző vagyok, tehát egy más logika felől szemlélem sokszor ezeket a eseményeket, mint azok a politikusok vagy politológusok, akik alapvetően azért mégis választási elemzéssel, illetve kampányelemzéssel foglalkoznak. Szerintem, amit láttunk, az egy olyan előselejtező volt, ahol igazából a két legesélyesebb versenyző, aki mondjuk a döntőben az első és a második helyet várhatja, nem vesz részt rajta. A kérdés az, hogy mit várunk választópolgárként szerintem egy ilyen vitától. Amit a magyar választópolgárok tegnap este kaptak, az szerintem egy nagyon kellemes felvillantása volt annak, hogy hogyan működik egy alapvetően párbeszédre épülő, és azt is mondhatnám, hogy érvekkel operáló demokratikus folyamat.
De ha két legesélyesebb pártnak a vezetője nem volt ott, akkor ez mennyiben működőképes?
Ez működőképes annak a négy szereplőnek a nézőpontjából, aki viszont kihasználta ezt a lehetőséget. Nyilvánvalóan a Fidesznek, illetve a Tisza pártnak is a stratégiai döntése az volt, hogy nem feltétlenül erősítik a saját jelenlétükkel azokat a versenyzőket, akiktől mondjuk adott esetben 15 vagy akár 25% is elválasztja őket a közvéleménykutatási adatok alapján. Ez nyilván a Fidesz részéről egy teljesen érthető stratégia volt. Magyar Péter esetében úgy gondolom, hogy pro és kontra érveket is fel tudunk hozni. Véleményem szerint egyébként sokan várhatták volna el Magyar Péter támogatói közül is azt, hogy adott esetben túl azon az ígéreten, hogy tulajdonképpen ez egy erősen növekvő politikai tábor, aki egy ponton kihívást intézhet majd Orbán Viktorhoz, mik azok a tényleges programatikus pontok, amiket majd képviselni fognak az európai parlamenti választáson, ez nem történt meg. Viszont azon négy szereplő számára, aki ott volt, ez valóban egy kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy vagy megpróbálja megmutatni egyébként a saját létező politikai kompetenciáit, vagy átnyomja azokat a kulcsüzeneteket.
És meg tudták ezt tenni, hogy látod?
Én úgy gondolom, hogy a négy szereplőből három alapvetően sikeres volt a saját stratégiáját. Illetően ugye, négy szereplőből három gyakorlatilag a saját politikai hullását és hanyatlását kívánta megállítani. egy szereplő pedig igazából stabilizálni próbálta.
A kutyapártról beszélünk, az egy szereplőről, aki nem teljesen úgy teljesített?
Nem, akkor átfogalmazom, a négy szereplőből három alapvetően az Európai Parlamentbe való bejutását kívánta garantálni, és egy pedig igazából egy biztos bejutás tudatában, de mondjuk a hullását vagy a gyengülését kívánta
de
megállítani.
Akkor ez a kutyapárt?
Nem, ez a demokratikus koalíció. Ugye a négyből három esetében kutyapárt, Momentum és a Mi Hazánk esetében igazából a bejutás volt a tét, a demokratikus koalíció esetében pedig a mandátumoknak a száma. Én úgy gondolom, hogy a Mi Hazánk és Torockai László alapvetően sikeres volt a saját üzeneteinek az átvitelében.
Miben volt más? Bocsánat, szabadba vágok, de akkor úgy kérdezem, hogy miben volt más a saját üzenetek átadása és az a technika, amit ott alkalmaztak ezek szerint a politikusok, mint bármilyen más riport, interjú, megszólalás esetében?
Ez egy sokkal inkább kompetitív környezet volt, és azt is mondhatnám, hogy az egymáshoz intézett kihívások, bár egyébként a jelöltek meglehetősen visszafogottan éltek egyébként ezzel az eszközzel, ez mégis egy sokkal inkább interaktív helyzetté tették. Uh-huh. Úgy gondolom, hogy az a szereplő, aki viszonylag kevéssé tudott élni a lehetőségekkel, az Lé Marietta volt a kutyapárt képviseletében. Nyilvánvaló módon a kutyapártnak is van egy stabil választói bázisa, de úgy gondolom, hogyha tényleg szeretnék biztosra venni az 5%-os küszöböt, akkor a bizonytalan szavazók felé is valamilyen formában azért közvetíteni kellett volna az, hogy a kutyapártban is megvan valamilyen olyan szintű professzionalizáció vagy tudás, ami egyébként nem... Tehát értelmessé teszi a ráleadott szavazatukat, és úgy gondolom, hogy ebből a szempontból nem feltétlenül jött át az, hogy mondjuk a kollektív párton belüli részvételi döntéshozatalban leegyeztetett nagyon-nagyon-nagyon kevés programatikus ponton túl a kutyapártnak mi az álláspontja egyébként releváns kérdésekben, mondjuk Magyarország és az Európai Unió viszonylatában. Tehát önmagában a bennmaradt idő tekintetében is láthattuk, hogy szerintem viszonylag kevés olyan politikus van, aki nem tölti ki a teret, hogy így fogalmazzak, és nem él a számára rendelkezésre
bocsájtott
idővel. És azért azt láttuk, hogy a kutyapártnak a listavezetője ebből a szempontból meglehetősen visszafogottan viselkedett a többi jelölt.
Egyébként, ha már a témákat nézzük, abból a szempontból hogy látod, hogy nyilván az EU-val kapcsolatos kérdések voltak a legfontosabbak, vagy a legdominánsabbak. Itt például előkerült az, hogy mennyire Torockai László hangoztatja, egyébként régóta azért kérdeztem, hogy mennyire jelentek meg új gondolatok, mert például az, amit ő már régóta hangoztat, hogy mennyire ráfizetés nekünk ugye az Európai Unió, mert hogy jóval több pénzt visznek vissza nyugatra, multik, ahogy ő fogalmazott, mint amennyi forrást kapunk. Aztán itt volt a jogállamisági téma, amely ugye nagyon fontos kérdéskör volt, és hát aztán majd beszélünk arra az Oroszországgal, illetve a háborúval kapcsolatos üzenetek, de ha innen nézzük, akkor hogy látod, hogy mennyire voltak meglepőek, vagy volt-e olyan üzenet bármelyik résztvevő részéről, amit még mondjuk korábban nem hallhattunk?
Úgy vélem, hogy alapvetően a Momentum esetében most volt egy sokkal határozottabb kiállás azon liberális értékek mentén is, amik mondjuk a magyar társadalom tekintetében inkább megosztóak, mint egyesítőek, és egy nagyon határozott kiállás mondjuk a különböző társadalmi kisebbségek jogainak a védelme érdekében. Azt gondolom, hogy ez egy régi adósága volt a Momentumnak, és innentől kezdve szerintem ez teljesen egyértelmű, hogy egy valódi érték alapú liberális párttal van dolgunk. Részleges újdonság, és ez egy furcsa dolog, sose gondoltam volna, hogy egyszer nyilvánosan kimondom, hogy bizonyos szempontból egyetértettem Torockai Lászlóval. Ez egy olyan érv, ami igazából a szakértői körökben évek óta is.
Mármint mivel, melyik részével?
Most jön, nem az, amit te említettél, de arra is kitérhetünk.
Azon meglepődtem volna szóseról.
Szakértői körökben ez egy évek óta ismert jelenség volt, igazából a magyar nyilvánosságban talán az utóbbi háromnegyed évben bukkant fel az érv, ahogy egyébként jöttek a tudósítások arról, hogy a román egy főre első GDP azért statisztikailag most már a magyar előtt jár, és ez nevezetesen az, hogy Magyarország az elmúlt 20 évben gyakorlatilag elveszítette a versenyképességi versenyt az összes létező régiós vetétársával, és az, hogy 2004-ben gyakorlatilag Csehország mögött a második legmagasabb GDP per főértékkel rendelkezett Magyarország, most pedig gyakorlatilag egyedül Bulgária van mögöttünk. Ez jól mutatja azt egyébként, hogy az elmúlt 20 évben a magyar állam, a magyar gazdaság, a magyar politika mennyire képtelen volt egyébként kiaknázni az Európai Unióban és a tagságunkban rejlődni élő esélyeket, és úgy gondolom, hogy erre fontos rámutatni, mert ez egyébként az elmúlt 14 évről is egy nagyon-nagyon fontos bizonyítványt állít ki. Arra a torockai állításra visszatérve, amit te is említettél itt, azt hiszem, hogy nem tudok jobban egyet nem érteni. Az uniós tagságunktól teljesen független, hogy a Magyarországon közvetlen tőkebefektetésekkel rendelkező cégek utána az itt megtermelt hasznot milyen formában viszik ki az országból. Ez egy létező jelenség olyan országokban is, akik egyáltalán nem tagjai az Európai Uniónak, és úgy gondolom, hogy itt gyakorlatilag az almából és a narancsból csinálunk egy olyan smoothie-t, ami igazából, hogy is mondjam, tehát hogy nem áll köszönő viszonyban sem a realitással. Magyarország Lengyelországgal együtt gyakorlatilag a legnagyobb haszonélvezője volt az uniós pénzügyi transfereknek. Egy főre vetítve több olyan időszak volt, amikor Magyarország egyértelműen vezetett. Azt állítani, hogy bármilyen szempontból gazdaságilag ráfizetéses lenne Magyarország számára az Európai Uniós tagságunk, ez gyakorlatilag minden létező ténnyel szembe megy.
Volt még egy fontos téma, és az előbb céloztam rá, az volt a kérdés konkrétan, hogy kinek az érdekét szolgálják az Oroszország ellen uniós szankciók. Hát ugye ez is nagy klasszikus téma, ugye erről is nagyon sokat beszélgetünk már, és egyáltalán az, hogy a pártok, a vezetőik hogyan és milyen formában állnak hozzá az ukrán háborúhoz. Ezt hogy látod? Itt például Dobrevkára felelevenítette például Németh Zsoltnak azt a gondolatát, biztos te is találkoztál vele, aki azt mondta, hogy ha szankciók nem lettek volna, akkor az oroszok már a magyar határon lettek volna, és aztán hozzátette Dobrev Klára, hogy döbbenetes, hogy ki bejárkál az orosz titkosszolgálat az állami intézményrendszerén, majd itt átismennénk a hacker ügyre, de ugye egy picit visszatérve, hogy amit a Németh Zsolt nyilatkozott, és ennek az egész gondolatnak, illetve a háborúhoz való viszonyt, itt hogy látod, hogy itt volt valamilyen olyan újdonság, ami esetleg változtat, vagy a kampány szempontjában meghatározó lehet?
Igen, úgy gondolom, hogy az újdonság az, hogy ez a meglehetősen őszinte és egyébként teljesen tárgyszerű kijelentés a Németh Zsoltnak valószínűleg nagyon kellemetlen napokat fog neki még szerezni a
jövőben.
Mármint Németh Zsolt számára, igen. Úgy gondolom, hogy strukturálisan nem látunk semmi újat. A Fidesz eddig is operált olyan másod-harmadbeli politikusokkal, akiknek az volt a feladata, hogy a nyugati szövetségeseink számára azokat az üzeneteket közvetítsék, amiket ők hallani szeretnének. Gyakorlatilag Németh Zsolt az egykori Fideszen belüli atlantista szárnynak talán az utolsó még valamennyire látható képviselője, ő ezt a feladatot tölti be, ahogy egyébként hivatali ideje alatt egyébként Novák Katalinnak is ezt a szerepet szánták sok szempontból. Ez a jó rendőrnek a szerepe. Viszont nem gondolom, hogy olyan illúzióba kellene ringatni magunkat, hogy egyébként bármifajta súllyal bírnak ezek a szereplők a magyar külpolitikai, illetve külpolitikai gondolkodás tekintetében. Úgyhogy igazából Németh Zsolt elmondta a saját feladatát. Ha egy kicsit regionális kontextusba próbáljuk ezt illeszteni, akkor azt látjuk, hogy egyébként a kelet-közép-európai országok többségében egy abszolút elit konszenzus van abból a szempontból, hogy Oroszország milyen egzisztenciális biztonsági fenyegetés az adott országok számára. Van pár olyan ország, ide sorolhatjuk egyértelműen Ausztriát, Szlovákiát, kis részben Bulgáriát és teljesen egyértelműen Magyarországot, ahol viszont azt látjuk, hogy nincsen elit konszenzus, talán legalapvetőbb külpolitikai kérdésben, ami most a napi renden van, és a fideszes külpolitika számára Oroszország semmilyen szempontból nem jelent fenyegetést. Egészen egyszerűen azért, mert az egész külpolitikai stratégiánk egy Oroszországgal fenntartott közeli kapcsolatra épül, és ezért úgy gondolom, hogy bármit is mond Németh Zsolt, a Fidesznek a külpolitikai orientációja az továbbra is Orbán Viktor, illetve Szijjártó Péter által meghatározott hintapolitika, a nyugat, illetve az autoriter globális nagyhatalmak.
Akkor viszont folytassuk már innen, amit említettél itt a hintapolitika kifejezésnél, mert éppen ez is aktuális, hogy mi és mi állhat ennek a bizonyos hacker támadásnak a hátterében. Ugye arról van szó, hogy 2 évvel ezelőtt a Direkt 36 feltárta, hogy orosz hackerek megtámadták a magyar a külügyminisztériumnak az informatikai rendszerét, és hát itt ugye nagyon sok találgatás volt akkor, hogy milyen adatokhoz, milyen információkhoz juthattak hozzá. A külügyminisztérium akkor ezt kampányhazugságnak minősítette. Most viszont a 444-hez került egy dokumentum, amely hát hogy fogalmazok, egyértelműen bizonyítja azt, hogy a hackerek valóban megtámadták itt a külügyminisztériumnak a rendszereit, és hozzá, és abból azt a következtetést lehet levonni, hogy a külügyben erről tudtak. Itt a részletek arról szólnak, hogy a Szabó Hedvig altábornagy, aki az akkori főigazgató volt, 2021-ben egy támadásokról szóló jelentésben azt írta, hogy több mint 4000 munkaállomás és 930-nál több szerver vált megbízhatatlanná. És ugye itt le lehet vonni a következtetés abból, hogy Szijjártó Péternek legkésőbb 2021. szeptemberig tudnia kellett arról, hogy ez megtörtént, ez a támadás. Ha valami fenyegetés, akkor ez az. Gondolom, ezt le lehet vonni, ezt a következtetést.
Igen, szerintem ez az a pont, ahol kommentálhatjuk magát azokat a híreket, amiket ismerünk és tudunk, vagy tovább gondolhatjuk az egész helyzetet, és megpróbálhatjuk elhelyezni abban a rendszerben, ahogy egyébként a magyar külpolitika működött az elmúlt 14 évben. Ez nyilvánvalóan egy formálisan támadás, ami formálisan sérti Magyarországnak a szuverenitását. Úgy gondolom, hogy az információ igény orosz részről nem a magyar külpolitikára vonatkozott, és azt gondolom, hogy hanem mindazon NATO és Európai Uniós politikai információkra, amik napi szinten egyébként átmennek a magyar külügyminisztériumnak az adatkezelésén. És látva egyébként a magyar szereplőknek a lépéseit, igazából szerintem elemzőként azt a következtetést lehetne levonni, és elnézést ezért a nagyon csúnya angol kifejezésért, hogy amit látunk, az nem egy bug, hanem egy feature, tehát hogy ez alapvetően nem egy hiba, hanem ez egy így elrendezett rendszer. Úgy gondolom, hogy amit itt látunk, az egy felek között megállapodott, mármint nem azt gondolom, hogy a magyar szolgálatok, és nem a magyar külügyminisztérium, de mondjuk a magyar magas szintű politikai vezetés és az orosz magas szintű politikai vezetés között megállapodott információátadási struktúra, vagy rendszer, ami pontosan az orosz támadásnak a tényén keresztül a tagadhatóságnak a kritériumával is rendelkezik.
Tehát magyarul, ha lefordítom, ez azt jelenti, hogy nem is hacker támadás volt ez az egész, hanem egyszerűen átadták az információkat az oroszoknak?
Ez azt jelenti, hogy formailag volt egy hacker támadás, amiről releváns magyar vezetők tudtak, és ezt követően hosszú időn keresztül nem történtek lépések ennek a helyzetnek a kijavítására, és az orosz hozzáférésen keresztül gyakorlatilag nagyon értékes NATO, illetve Európai Uniós információk váltak gyakorlatilag azonnal lehívhatóvá és elérhetővé az orosz fél számára. Mindeközben, hogyha ez kitudódott volna, mint ahogy ki is tudódott, akkor nyilván a nyugati szövetségesek felé a magyarok még mindig rendelkeztek azzal az érvel, hogy ez tulajdonképpen egy támadás volt, és ezért gyakorlatilag a felelősséget is áthárították, és mint egy áldozatként állíthatták be magukat, miközben tudjuk jól, hogy gyakorlatilag nyugati szövetségesek most már hosszú-hosszú-hosszú évek óta óckodnak attól, hogy valóban szenzitív információt osszanak meg a magyar államnak a képviselőivel, pont ezért, mivel mindenki tart attól az Európai Unió nyugati és keleti sarkában egyaránt, hogy ezek az információk előbb vagy utóbb Moszkvába vagy könnyen Pekingbe kerülhetnek.
És ugye sokan fölhívták arra a figyelmet, hogy Szijjártó Péter ennek tudatában, hogy ez történt, végül 3 hónappal később vett át ezt a bizonyos kitüntetést 2021. december 30-án Moszkvában Szergej Lavrovtól, ugye az orosz külügyminisztertől, az orosz barátság érdemérmet. Most ebben a kontextusban nézve, akkor ez mégiscsak egy érdekes aspektus ezek szerint, ha tudott róla, utána pedig elment átvenni ezt a érdemérmet.
Persze, de én továbbra sem ellentmondást látok itt, hanem logikát. Tehát, hogy nyilván itt azt is mondhatnánk, hogy Szijjártó Péternek a munkáját elismerték abban, hogy egy stratégiai, azt is mondhatnám, hogy információátadási együttműködés alakult ki a két ország között. Ez nyilván olyan, ami elismerésre méltó.
Ja, értem. És mi következik ebből egyébként? Tehát, hogy ez most már, ha így nézzük, akkor ezek szerint tulajdonképpen a nyugati kormányok, vagy akár a NATO részéről is egy ismert tény lehet, ahogy említetted, hogy nyilván gondolkoznak abban, meg odafigyelnek, hogy milyen információkat adnak át a magyaroknak. Ha most akkor ez nyilvánvalóvá vált ilyen értelemben is, ebből mi következik most Magyarország vonatkozásában?
Igazából semmi új, pontosan azért, mert mint te is említetted, ez a helyzet azért a legtöbb nyugati szövetségesünk számára is ismert volt. Szerintem Magyarországra érdemes úgy tekinteni, mint egy önkéntes ötödik hadoszlopára az orosz hibrid hadviselésnek, vagy a kínai hibrid hadviselésnek a nyugati szövetségi rendszerrel szemben. És egyre többen is tekintenek egyébként így az országra. Az, hogy ez egyébként mivel jár majd hosszú távon, ez egy olyan, azt is mondhatnám, hogy lottó ötös kérdése egyébként a magyar külpolitikai elemzésnek, ami hosszú-hosszú időn keresztül, vagy hosszú-hosszú ideje foglalkoztatja egyébként a magyar külpolitikusokat és szakértőket. Azt látjuk, hogy az a szintű elszigetelődés, amit egyébként évek óta olvashatunk, vagy amiről évek óta olvashatunk, ez nem történt meg. Az viszont igen, hogy Magyarországgal szemben a bizalom az gyakorlatilag minimális szintre csökkent a nyugati szövetségi rendszeren belül, és elsősorban nem a nyugati szereplők részéről, hanem a saját regionális környezetünk részéről. Tehát nem véletlen, hogy Csehországból, Lengyelországból, Litvániából éri egyébként a legélesebb kritika a magyar vezetést pont az orosz, illetve a kínai vonalon vitt stratégia miatt.
Akkor hagyj folytassam innen, mert még egy kérdés a külpolitikával, illetve tulajdonképpen a kampánya kapcsolatban is, hogy Szijjártó Péter most az ukrán béketervet vétózta meg. Itt ugye arról van szó, az Európai Tanácsülésén történt ez. Azt úgy fogalmazott, hogy most 75 éves az Európa Tanács, ez remek platform lehetett volna a béketeremtésre, de az oroszok kizárása után ez a lehetőség elveszett. Fegyverszállítások és nukleáris háborúról való fantáziálás helyett végre igazi béketárgyalásra van szükség. Ugye itt megszoktuk a magyar kormány részéről, hogy van béketárgyalás, meg van igazi béketárgyalás, ezt mindig megszokták különböztetés. Ugye azt mondta Szijjártó Péter, hogy igazi béketárgyalás csak akkor jöhet létre, ha minden háborúzó fél ott ül az asztal körül. Írjuk bele a többi béketervet is az Európa Tanács határozatába, és ezt a többség elutasította, ezért azt én megvétóztam. Így nem lett ugye ez a bizonyos tanácsi határozat. Megszoktuk idézőjelbe Szijjártó Pétertől, hogy vétózik. Ez most az, hogy ezt a, ugye a Zelenszkijnek a béketervéről van szó, hogy ezt most megvétózta, ennek mennyiben más a súlya jelentősége, mondjuk, mint a korábbi ilyen szintű felvetések, amelyek történtek?
Igen, ez szerintem mondjuk egy ilyen 2-3 hónapos időtávban fogjuk látni. Egészen egyszerűen azért, mert az alapvető dinamikája mondjuk a magyar blokkádoknak, amit láttunk mondjuk az utóbbi két-két és fél évben, az az, hogy egy erőszetes beleállás után azért valami fajta politikai egyezkedést követően általában Magyarország el szokta engedni a korábbi ellenállását. Ez volt az a mozgás, amit eddig szinte az összes szankciós csomag esetében láttunk, és ez az, ami egyébként nagyon nehezen kezelhető nyugati elemzői szempontból, mert mindenki azt látja, hogy a magyarok végül beleegyeztek. A magyar kormány végül, és ezt ugye Magyarországon különösen fontos hangsúlyozni, mert nem ez az információ, amit mondjuk a közmédiából szoktak kapni a magyar állampolgárok, Magyarország eddig az összes szankciós csomagot végül támogatta. De azon az áron, hogy késleltette őket, azon az áron, hogy nagyon sokszor engedményeket kellett tenni Magyarországnak, le kellett húzni szereplőket, személyeket, cégeket szankciós listákról, és ezt láttuk egyébként korábban is, azt is mondhatnám, hogy jóval nagyobb súlyú kérdésekben, mint például ugye az Ukrajnával folytatott csatlakozási tárgyalásoknak a megindítása volt, vagy pedig a 60 milliárdos uniós pénzügyi támogatási csomag, amit egyébként ugye tavalyi év decemberétől februárig gyakorlatilag blokkolt a magyar kormány. Az, hogy ez egy végérvényes vétó a béketárgyalásokra, vagy mondjuk egy másfél hónap múlva születik egy olyan megállapodás, ahol a magyar kormány ezt elengedi, nincsen kristálygömbünk, ezt vélhetően egy másfél hónapban.
Tehát, hogy akkor úgy tűnik, hogy egy hasonló jellegű stratégia lehet ez a fajta időhúzás, vagy nem is tudom mi, amivel a magyar kormány ilyen esetekben szokott élni, hogy megvár, vagy kivár ezzel a helyzettel, és aztán utána elképzelhető, hogy mégiscsak támogatja, tehát, hogy benne lehet ez is a pakliban.
Én nem látom azt, hogy ez alapvetően felborítaná az eddigi mintázatot, igen.
Akkor viszont egy idézettel folytatom, egy másik idézettel. Török Gábor elemezte a magyar kampány helyzetet, és azt mondta, hogy össze sem lehet hasonlítani a korábbi kampányokkal a mostanit, és ráadásul nem csak az elmúlt 14 év hasonló eseményeiről van itt szó, hanem a rendszerváltás óta eltelt kampányok összességéről. És ezt azért is hoztam ide, mert várhatóan most ez nem csak a magyar kampányra igaz, hanem úgy az európai kampányra, mert hogy egy olyan esemény történt, ami mindenkit megrázott, és mindenki megdöbbent rajta. Ugye a szlovák miniszterelnök elleni menéretről beszélek, egy 71 éves író lőtte meg a szlovák miniszterelnököt, Juraj Cintulának hívják, tagja volt a békemozgalomnak, de ugye szélső jobboldali csoportoknak is elég furcsa nézetei voltak. Kezdjük már azzal, hogy magának ennek a merényletnek milyen hatása, következménye lesz a kampányban?
Igen, szerintem alapvetően két következményt látunk. Egy azonnalit, ami alapvetően az eddigi polarizáló nyelvezetnek és narratívának a csökkentésére és a visszafogására buzdít egyébként minden szereplőt, és egy hosszú távú, ami viszont vélhetően abba az irányba mutat, hogy úgy Szlovákiában, mint pedig más olyan uniós, meg nem uniós tagállamokban, ahol alapvetően illiberális szereplők vannak kormányon, ez egy tökéletes legitimációs pont lesz arra, hogy adott esetben tovább csökkentsék a független médiának, a civil szervezeteknek a autonómiáját és a függetlenségét. Mind a kettőre látunk jeleket már Szlovákián belül is. A jelenleg még hivatalba lévő, de hamarosan távozó a szlovák államfő Csaputova, illetve a hivatalba lépő szlovák elnök Peter Pellegrini együtt szólították fel egyébként a szlovák társadalmat és a politikai szereplőket arra, hogy próbálják meg a polarizációval szemben gyakorlatilag a kultúrát, állampolgári együttélésnek a normáit követni, és ítélték el az erőszaknak minden létező formáját. Tehát ezek azok a jelek, amik abba az irányba mutatnak, hogy próbálják azt a polarizációt, ami egyébként ide vezetett a szlovák politikában, valahogy keretek között tartani, de eközben látjuk már azt is, hogy két ellenzéki pártnak a betiltására is volt javaslat egyébként a szlovák kormány tagjainak a részéről, és gyakorlatilag a merényletet követő órákon belül meg voltak nevezve a bűnösök gyakorlatilag, akiknek a személyében a felelősöket azonosították a szlovák kormánypártnak a politikusai, és ez teljesen egyértelműen gyakorlatilag a liberális progresszív ellenzék, illetve a független sajtó volt.
Igen, két megjegyzéshez is, akkor folytassuk is, én nagyon-nagyon erős, ha már a polarizáltságról volt, ugye nagyon-nagyon erős kifejezések hangzottak el a szlovák politikusok részéről, egymást hibáztatták tulajdonképpen emiatt a helyzet miatt, és akkor visszatérve Magyarországra ebből a szempontból, mert azért azt látjuk, hogy a kampánynak tulajdonképpen részévé vált ez a helyzet, mert hogy Orbán Viktor és a kormány több tagja ugye többször elmondta azt, hogy baloldali volt az elkövető, miután kiderült, hogy egy fordítási hiba történt ebben a vonatkozásban, tehát nem erről van szó, sőt, ahogy az előbb említettem, épp az ellenkezője lehet az igaz a merénylő esetében. Orbán Viktor azt írta ki a Facebook oldalára, hogy egy baloldali aktivista követte el a merényletet, és hogy a legfontosabb hónapokban Robert Fico kiesett a munkából, és hogy innentől neki már kétszeres elővel kell küzdenie, egymagának kell ugye harcolnia. És minden eddiginél nagyobb jelentősége lesz az európai választásnak, véget kell vetni az erőszaknak, és békére kell szavaznunk, ugye itt a kormánynak a korábbi álláspontjáról van szó. Magyarán beépült a kormány kommunikációjába maga a merénylet ilyen vonatkozásban.
Igen, itt két dolgot fűznék hozzá. Az egyik az, hogy formálisan egy baloldali miniszterelnök esett áldozatul ennek a merényletnek, és amit a merénylőről tudunk, abból szerintem egy darab racionális következtetést lehet levonni, és ez pedig az, hogy egy meglehetősen instabil, pszichével rendelkező személyiségről beszélhetünk, és ennek fényében úgy gondolom, hogy az egyértelmű hozzárendelése bármilyen politikai oldalhoz vagy csoporthoz nagyon-nagyon nehéz. Másrészt ez valószínűleg egy meglepő állítás lesz részemről. Úgy gondolom, hogy a magyar kormány a kormánypárt meglehetősen visszafogottan instrumentalizálta eddig ezt a merényletet. Ugyanis alapvetően erre az instrumentalizációra egy olyan külpolitikai kontextusban került sor, amit te is említettél, hogy a szlovák választások óta gyakorlatilag az európai béketábornak két képviselője volt, Orbán Viktor és Robert Fico, és innentől kezdve Orbánnak egyedül kell küzdenie. Ez messze nem a maximális kihasználása azoknak a diskurzív lehetőségeknek, ami ebben a merényletben.
Mert mi lehetett volna még?
Teljesen egyértelműen benne lehetett volna az, amit tapasztaltunk ugye negatív oldalon a szlovák belpolitikai diskurzusban is, nevezetesen az, hogy a demokratikus, progresszív, liberális pártokat, vagy a civil szervezetet gyakorlatilag teljesen egyértelműen a politikai erőszak alkalmazással lehetne vádolni, és azzal, hogy adott esetben erőszakos eszközökkel is a idézőjelben vett demokratikus alkotmányos rendnek a megdöntésére törnek. Tehát úgy gondolom, hogy amit most látunk, az a felszín, és igazából ténylegesen a magyar kormánypártnak a politikai szükséghelyzetétől és gyakorlatilag a saját döntésétől függ, hogy milyen mértékben kívánja radikalizálni ezt a diskurzust, de a lehetőségek ebben a merényletben bőven nagyobbak, mint amit most látunk.
Akkor az, amit Kocsis Máté mondott, ugye az Inforádiónak nyilatkozott, és azt mondta, hogy át kell gondolni, hogy jogilag hogyan lehet szankcionálni. Például ugye így fogalmazott a gyűlöletkeltő kommentelést, mert hogy nagyon sok tanúsága van, úgy fogalmazott ugye a merényletnek, és ugyanez volt a célja Magyarországon, a szélső baloldal, ugye itt az antifa támadásokat hozta elő, és hogy a következő időszakban a jogalkotásnak gondolkodnie kell azon, hogy ezt, ahogy fogalmazott, véres komment szekciót hogyan lehet kordában tartani, és az államnak be kell avatkozni ebbe a helyzetbe.
Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés annak a fényében, hogy egyébként az a fajta radikális jobboldal, amihez a Fidesz is tartozik, úgy európai, mint igazából globális szinten, pontosan azért a szólásszabadságnak az egyik legnagyobb hangoztatója az utóbbi években, mert nagyon sokszor a gyűlöletbeszéd eszköztárával operálnak, és szeretnék elkerülni az ezért, vagy az ezzel járó szankciókat. És itt talán a legérdekesebb ugye a nemrégiben megtörtént brüsszeli konzervatív találkozónak és konferenciának az esete, amit egyébként a belga hatóságok pont a gyűlöletbeszéd lehetőségére való érveléssel próbáltak betiltani, és ahol egyébként jelenleg a magyar kormány képviseletében a Matthias Corvinus kollégium gyakorlatilag egy jogi eljárást indított a releváns brüsszeli hatóságokkal szemben, pont azért, mert a szólásszabadságot féltik az ilyen stílusú állami beavatkozásokkal szemben. Úgy gondolom, hogy itt nincs ellentmondás, hiszen alapvetően a Fidesz teljesen pragmatikus, azt is mondhatnám, hogy hatalomorientált monstrumként kihasználja mindig az aktuális opportun lehetőségeket, de szerintem érdemes megemlíteni azt, hogy éppen európai szinten Fideszhez közel álló személyek pont a szólásszabadság mellett küzdenek jogi eszközökkel a gyűlölet beszéd korlátozhatóságával szemben.
Egyébként ebből a szempontból, hogy milyen következménye lehet ennek az egész helyzetnek, akkor még egy témát hagy hozzak ide, mert ehhez kapcsolódik, hogy Donald Tusk, ugye a lengyel miniszterelnököt is tulajdonképpen egy ilyen közösségi médiás posztban fenyegették meg. Egyébként ő hozta ezt nyilvánosságra, és úgy, hogy az volt ebben a posztban, hogy a szlovákok tegnap megmutatták, mit kell csinálnunk Donald Tuskkal, ha ellehetetleníti a CPK-t. Ugye ezt írta valaki álnéven, és Tusk megjegyezte, hogy az előző, tehát egy nappal ugye korábban volt a merélet, és hogy nagyon sok hasonló posztot és nagyon sok hasonló megjegyzést kapott. Egyébként a CPK egy ilyen nemzetközi óriás repülőtér, és ott a ezzel kapcsolatos beruházásról volt szó. És ugye Orbán Viktor részéről is felvetődött az, hogy ugye sokkal jobban kell vigyázni, oda kell figyelni, és pont ezek kapcsán jöttek elő ezek a gyűlöletkeltő kommentek. Szóval, hogy jön ez a képbe, vagy hogy lehet akkor ezt majd kezelni? És tényleg a kérdés az, hogy a kampányra ez milyen hatással lesz majd.
Igen, egy ponton szeretnék a lengyel esethez kapcsolódni. Most nagyon sok kommentálótól lehetett azt hallani, hogy miniszterelnökkel szemben ilyen stílusú politikai merényletre hány évtizede nem került sor Európában. A Danszki polgármestert pár éve gyilkolták meg hasonló körülmények között Lengyelországban. Gyakorlatilag egy pszichológiailag instabil, a radikális jobboldalhoz közel álló személy. Nem gondolom, hogy a politikai pozíció és státusz mentén kellene itt hierarchizálni, hogy polgármestereket ölni rendben van, de a miniszterelnök az már nem. Amit most látunk, az egy radikális kicsúsosodása valóban ennek az erőszak alkalmazásnak egy nagyon szenzitív politikai helyzetben, de nem új jelenség. Nem új jelenség Szlovákiában sem. 2018-ban politikai okok miatt gyilkoltak meg tényfeltáró újságírót és egyébként a jegyesét. Professzionális bérgyilkosok teljesen egyértelműen a szlovák kormánypárthoz visszavezethető szálak mentén. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebből a szempontból meglehetősen sorsszerű keretezése van ennek az eseménynek, tehát hogy Robert Ficóhoz köthető politikai gyilkosság vezetett ahhoz, hogy egyáltalán 2020-ban a Fico vezette kormánypártoknak távoznia kellett Szlovákiából, és a visszatérésüket követően pedig valóban egy ilyen megengedhetetlen és nagyon tragikus politikai gyilkosság történt, de ez nem új, sem a régióban, sem Szlovákiában. Hogy hogyan lehet ellene fellépni, azt úgy gondolom, hogy nagyon nehéz, mert az a fajta politikai polarizáció, amit elsősorban a szociális média platformok generáltak most már lassan az elmúlt egy évtizedben, azt nem gondolom, hogy a politikai elit bizonyos tagjainak az önmérsékletével vissza lehetne fordítani. Uh-huh. Viszont az a lehetőség, amit, és akkor válaszolok a kérdésedre, és mehetünk is tovább, amit ez a gyilkosság most tartogat, valóban illiberális szereplők számára az előttünk álló három hétben, az rendkívüli. És nem tudjuk, hogy hány napig fog tartani az önmérséklet például a szlovák kormánypárt képviselőinek a részéről, nem tudjuk, hogy fog-e tartani az önmérséklet a Fideszhez közel álló stakeholdereknek a részéről. Úgyhogy én nem lennék meglepődve, hogyha azért a kampány utolsó napjaiban előjönnének azok az érvek, amiket említettem, amik alapvető erőszak alkalmazással vádolják meg mondjuk a független civil társadalomnak a képviselőit, és mondjuk így próbálnak szavazatokat szerezni, vagy stabil választókat mozgósítani, akár a Fidesznek a részéről, akár a Smernek a részéről, akár más illiberális pártoknak a részéről.
Tehát, hogy ez benne lehet abban. Csak egy nagyon-nagyon gyors kérdés a végére. Az egy bejelentéshez kötődik. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban a minap jelentette be, hogy idejön a NATO főtitkára. Biztos találkoztál vele még hozzá, és ez kiemelte Orbán Viktor, hogy június 9-e, tehát az EP választás előtt még ide érkezik Magyarországra. Úgy fogalmazott, hogy nehéz mértékegységet mondani, de ha azt mondom, hogy még az EP választás előtt Magyarországra jön a NATO főtitkára, jól jellemzem a helyzetet, így válaszolt Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy egyébként neki és Szijjártó Péternek milyen nagy nyomásnak kell ellenállni, mert hogy a békepártiságot szeretnék képviselni, ugye ez is a kampány része, de az, hogy tényleg a NATO főtitkára idejön, és tényleg a kampány előtt, vagy hát még június 9-e előtt, ezt tegyük már helyre, hogy ennek van-e, és ha van, akkor milyen jelentősége van most konkrétan ebben a helyzetben, mert ugye elég sok mindenről beszélgettünk itt, és akkor így nézve ezt az egészet.
Igen, én nem gondolom azt, hogy a NATO főtitkár bármilyen logika mentén gondolkodna abban, hogy ő egy európai parlamenti kampányidőszakban teszi ezeket a látogatásokat.
Tehát neki ez nyilván nem volt szempont akkor, hogy
neki,
mikor jön?
Szerintem ez neki nem volt szempont, ugye tudjuk, hogy egy új NATO főtitkárnak a megválasztása előtt vagyunk, tudjuk, hogy Magyarország egy, fogalmazzunk így, sok figyelmet igénylő NATO partner volt az elmúlt hónapokban. Úgy gondolom, hogy valóban vannak rendezetlen kérdések, elsősorban, ami mondjuk a NATO-n belül felállítandó új Ukrajna támogatási alapot érinti. Tudjuk, hogy az egyik legfőbb törekvés jelenleg a NATO-ban az, hogy egy Donald Trump esetleges választási győzelme esetén is az Egyesült Államok adminisztrációjának az egyoldalú döntéshozatalától függetleníteni lehessen, és ezáltal hosszú távon stabilizálni lehessen az Ukrajnának nyújtandó támogatásokat. Tehát szerintem magától értetődő, hogy Stoltenberg NATO főtitkár szeretne bizonyos kérdésekben egyeztetni a magyar miniszterelnökkel. Nem gondolom, hogy ez bármilyen formában a választási kampányhoz és ciklushoz kötődne, de nyilván látjuk azt, hogy...
De beépült a kommunikáció részében
természetesen. Igen, mert ha valami tűnik, vagy beállítható valamilyenként, akkor nyilvánvalóan a politikai spindoktorok ezt meg is fogják tenni. Nem gondolom azt, hogy a NATO főtitkár bármilyen formában kampányolna azért, hogy Magyarország megváltoztassa az Ukrajnával kapcsolatos politikáját a választások kontextusában. Uh-huh. Stratégiai szinten igen, de ez biztos, hogy nem az európai parlamenti választások kontextusában történt.
Hú, hát ez a végszó, köszönöm szépen, hogy körbejártuk. Azt hiszem, hogy elég izgalmasak most ezek a napok, meg ezek a hetek, amik előttünk vannak. Köszönöm szépen, hogy tudtunk elemezni.